Jó napot kívánok, szeretettel köszöntjük Önöket. Nézzék el, hogy így berekedve teszem ezt, de ugye egy kicsit megfáztam. De szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlévőt. Jövőképek című négy részes előadás sorozatunknak a harmadik előadásán, a harmadik alkalmán. Ugye ezelőtt egy hónappal kezdődött ez a sorozat, a globalizáció vagy egységesített világ címmel, ugye erről szólt az első alkalom. Kevesen tudják, vagy kevesen gondolják, hogy a Biblia beszél arról, hogy lesz majd egy ilyen törekvés, egységtörekvés a világunkban. Ugye erről szólt az első előadás. A második alkalommal egy élelmiszeripari mérnököt, Tóth Gábort hívtunk meg, hogy ebben az egységesített, globalizált világban mit terveznek, mit terveztek a tányérunkra, mennyire fontos, mennyire törődnek az egészségünkkel. És mához egy hétre, május 23-án pedig a bibliai jövő, ismétlődik a múlt, mi újat tartogat a jövő? Ugye ez egy izgalmas kérdés, minden korban foglalkoztatott bennünket a jövő, talán a mai rohanó világban még inkább, de hogy mit mond erről a Biblia? Ugye mindannyiunk számára egy izgalmas, érdekes alkalom lehet. A mai alkalommal pedig szeretettel köszöntöm dr. Hetesi Zsolt fizikust, ugye a mai alkalom a mai előadásnak a előadóját. Hát ugye Zsolttal ezelőtt egy több mint öt évvel találkoztunk, 2009-ben volt itt közöttünk. Hogyha szétnézek, vannak itt olyan arcok, akik azon az alkalommal is itt voltak. Akkor is nagyon sokan voltunk, még többen, mint most, és úgy Zsolt meg is lepődött ezen, hogy ilyen sokan kíváncsiak. És nagyon sok érdekes dolgot hallottunk ezen az előadáson, és én magam is, és szerintem többen, akik itt voltunk, kíváncsian figyeltük a világban végbevenő folyamatokat, hogy a tudomány hogyan méri föl, hogyan, milyen jövőt jósol. És úgy gondoltuk, hogy így 5 év elteltével újra meghívnánk egy közös alkalomra, egy beszélgetésre, hogy így 5 év távlatából hogyan látja, hogy milyen irányba ment a világ, mi az, ami teljesedett akkor, amit a tudósként, fizikusként azt mondta, hogy ez így fog történni, és mi az, ami esetleg másképp történt, és mire számíthatunk a tudomány oldaláról a jövőre vonatkozólag. És mielőtt átadnám a mai előadónknak, Zsoltnak a szót, szeretném elmondani, hogy ha bármilyen problémájuk van, akkor kint a bejáratnál előadás közben, különösen az előadás végén, akár engem, akár a Bibliáz másik házigazdáját, Horváth Tímeát megkereshetik, és szívesen állunk rendelkezésükre. És akkor most átadom a szót.
Szeretettel köszöntöm én is magukat. Nagyon nehéz 5 év után az embernek saját magának a dolgairól úgy beszélni, hogy vannak olyanok, akik hallották korábban. Tehát köztem, meg a döntéshozók között az a különbség, hogy én vállalom azt, amit 5 éve mondtam. Ők nem mindig. Az előadásnak a címét azt ahhoz képest, ami a plakáton van, kényszerből megváltoztattam. A kényszer az azért van, mert ahogy jöttem idefele, a vonaton a kedves szomszédom leverte a számítógépemet, amely így egy szervizben pihen, és kénytelen voltam ezt a címet itt hagyni, ami egy korábbi előadásom, de azért a szervizben dolgoztam rajta egy picit, hogy önöknek is emészthető legyen. Biztos utaztak már Budapesten vagy villamossal, vagy hévvel, arra szokott kiírva lenni, hogy kihajolni veszélyes, és gondos kezek néha kikapargatnak belőle betűket, és akkor ez a kihalni esélyes jön helyette ki. Hát, hogy ez mennyire így van, vagy mennyire nem, remélem ennek a 3/4 órának a végén, hogy derülátó legyek a 3/4 órát illetően, ide teszem az órámat, csak erről majd később el fogok feledkezni, tehát ha nagyon elcsúsznék időben, akkor szóljanak. És még egy apróság, hogy honnan jöttem. Én időközben áthelyeztem a székhelyemet a Pécsi Egyetemre, szülőföldemre, a Dél-Dunántúlra. Ott vagyok docens, de ez nem sokat jelent, erről engedjenek meg egy viccet. Megállítják az egyetemi oktatót a folyosón, professzor úr, igaz-e, hogy maga sikkasztott a tanszék pénztárából, mire a tanár nem igaz, nem vagyok professzor, még csak docens vagyok, tehát így. Én is még csak docens vagyok, de higgyék el nekem, azt se tudom, hol a tanszék kasszája, tehát nem nyúltam még hozzá. Lépjünk tovább. 3/4 órában ezekről a fontos és a földünk, illetve az emberi társadalom jövőjét érintő kérdésekről, természettudományos kérdésekről beszélni, olyasmi, mint mozgóvonatból szerelmet vallani, nem lehet. De hát azért látják, ezeknek a katonáknak is csak sikerült, én is megpróbálom, hát ha nekem is sikerülni fog. Három pontba foglaltam össze, amiről ma beszélni szeretnék önöknek, és mindig utalok az 5 évvel ezelőtti önmagamra majd, hogy akkor igazam lett, vagy nem lett igazam. A lottószámokat ne várják tőlem, én is most vettem lottót, hát ha sikerül, de ennyire jól nem tudok jósolni. Különben egy Niels Bohr nevű Nobel-díjas atomfizikus mondta, hogy jósolni nagyon nehéz, különösen ami a jövőt illeti. Tehát nincs túl egyszerű dolga annak, aki a belátható időben próbál dolgokat mondani. Egyébként a komolyra fordítva a szót, sajnos túl sok mindenben lett igazam az 5 évvel ezelőtti önmagamhoz képest. Az első pontban egy picit arról beszélek, hogy mi emberek hogyan viszonyultunk Isten teremtett világához, mennyit tettünk abból tönkre és hogyan. A második pontban szeretném egy picit megmutatni azt, hogy mire jutottam én és a munkatársaim az elmúlt 5 évben, hát főleg a munkatársaim és kevésbé én, hogy azok a rendszerek, amik körülvesznek bennünket, akár a társadalom, akár a természet, hogyan ragadhatóak meg néhány fontos gondolatban, és hogy mit tanulhatunk abból. És a harmadik pontban egy az idősebbek által ismert urat idézve, ugye Stodje látj, nem tudom kinek rémlik ez még, ugye az idősebbek bólogatnak, ezt Lenin elvtárs mondta, tehát hogy mi a teendő, erről szeretnék majd a végén néhány gondolatot mondani, és azt is, hogy nyilván önök abban az élethelyzetben, amiben éppen vannak, kérem, hogy majd ezt, ahogy tehetik, mozdítsák elő, tehát nem arról van szó, hogy vegyenek egy naperőművet valahol Afrikában, de arról igen, hogy legalább ezt a szemléletet vigyék magukkal, és próbálják meg terjeszteni. Első pontban az ember kezenyomáról szeretnék beszélni. Amikor a teremtés megtörténik, és Mózes első könyvében olvassuk, hogy mi van a végén, azt mondja az írás, hogy vevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy mivelje és őrizze azt. Hát ez lett volna a mi feladatunk. Az, hogy vigyázzunk a földre, mert a föld vigyáz ránk. A föld az enni ad, inni ad, jó levegőt, tiszta vizet biztosít számunkra, cserében mi nagyon mostohán bánunk vele, ez a kis képecske mutatja, hogy a föld szíve értünk vérzik, és ez most már lassan szó szerint is vehető. Menjünk tovább. Amikor az ember tömegesen kezdett a földön elterjedni, hát ezek a bibliai idők, a földművelés kezdetei, akkor nagyon sok helyen már írtották az erdőt, és az erdőt írtják a mai napig is. Természetesen nem csak az erdőírtás a gond, hanem sok minden más is, amit az élőrendszerrel csinálunk. Azt mondják az okosak, 2009-ben jelent meg a Nature című magazinban, hogy a legfontosabb gond a földön, hogy a fajok 1/5, azt pár millió állat és növényfaj lehet a földön, talán 20 millió. Lehet, hogy 30 is van az, mert minden rovarfajt még nem fedeztek fel. Hogy ezeknek az 1/5 az ember miatt veszélybe került. Lehet, hogy kihal örökre. Ilyen nagy kihalási hullám utoljára nagyon-nagyon régen volt, még a földtörténeti korokban, ahogy a geológia tudománya mondja, illetve az őslénykutatók mondják. Na most, hogy ez pontosan hogy van, azt én nem tudom. De az biztos, hogy amikor a mai korra tekintünk, olyan tömeges kihalási hullámot idézhetünk elő, ami a saját létünket veszélyezteti. Hogy kell ezt elképzelni? Az ember, mint élőlény, egy tápláléklánc csúcsán ül, és mindent, ami alatta van, próbál hasznosítani. Mi egy faj vagyunk a többi 20-30 millióból, és Isten a teremtést miértünk hozta létre, és nyilvánvalóan, ha belegondolunk, akkor mi vagyunk az egésznek a célja és értelme, de nem azért, hogy tönkre tegyük, hanem itt van, most olvastam fel az előbb, hogy műveljük és őrizzük a földet. Ez nem az a fajta dolog, ami nekünk feladatul szabadott. Az fajok kihalása az azért egy nagyon fontos dolog, mert hogyha ez gyorsan, tehát néhány száz év alatt megtörténik, utána könnyen kérdésessé válhat az ember élete, az ember létezése a Földön. Nagyon friss hír, tegnap jelent meg a sajtóban, hogy az Egyesült Államokban egy év alatt elpusztult a méheknek majdnem a fele, 41%-a. És gondolom azt tudják, és ezek szerint olvasták is, ha nincsenek méhek, akkor nagyon sok növényfaj nem tud gyümölcsöt hozni, vagy termést hozni, mert a méhek porozzák. Kínában, tehát ez már bekövetkezett, van, ahol egyáltalán nincsenek méhek, Kínában emberek végzik a porzást bizonyos gyümölcs ültetvényekben, ez drágítja a gyümölcsöt, de hát ez legyen a legkisebb bajunk. A nagyobb baj az az, hogy az élő rendszerek ezen a területen ugye beporzók hiányába összeomolhatnak. A következő gond, amiről én már 2009-ben is beszéltem, az éghajlatváltozás. Hát ezen a téren semmivel nem lett jobb a helyzet. Gondolják meg! Az elmúlt évben, 2010-ben ebből, aki városban él, kevesebbet él át, én, aki vidéken élek valamennyivel többet, háromszor annyi eső esett, mint amennyi szokott a tavasztól őszig terjedő időszakban. És volt olyan, és mai napig van olyan földterület, ahol áll a víz, és nem tudták learatni a kukoricát, ott állnak a száraz kukoricaszárak. Ez önmagában még nem baj, és nem kirívó jelenség, de az kirívó jelenség, hogy úgy tűnik, annyira melegszik a föld, hogy ha talán emlékeznek térképeken, a déli sark jegének van egy ilyen sarkantyúja, egy félsziget. Ezt is most olvashatták a hírekben, aki olvasta, hogy ez a félsziget néhány évtizeden belül teljesen eltűnik és elolvad, és meg fogja emelni a tengerszintjét is, mert ez a jég ez nem úszik, hanem egy földdarabon van rajta. Ha ez megtörténik, akkor már nem csak az északi sarki jégtakaró van veszélyben, hanem a déli sarki jégtakarója is, és azt jelzem, hogy a föld élő édesvíz készletének a túlnyomó része ebben a két jégsapkában van. Ez önmagában még mindig nem baj, ez azért baj alapvetően, mert ha ezek eltűnnek, akkor olyan jelentősen megváltozhat a föld éghajlata, amit én most innen nem tudok előrejelezni. Ez kívül van a tudományos modellek hatókörén. Nem tudjuk, hogy pontosan mi következik be akkor. Szeretném megkérdezni, hogy ezen a képen vajon mi lehet, ha valaki meg tudja mondani, annak én örülök, mi az, ami itt ég? Jég, jól mondta, bárki mondta, ez jég, de hogyan éghet a jég? Szibériában olyan jégtakaró van a föld alatt 80-90 centivel fagyott tartalai, idegen szóval permafrost, amelyikbe a vízmolekulák ilyen kosarakat képeznek, és a közepén egy metán molekula ül, tehát ahogy olvad, meg lehet gyújtani, mert a metán elég, ezt klatrát szerkezetnek hívják. Talán önök is megosztották ezen a Facebook nevű helyen, hogy vannak Szibériában olyan hatalmas lyukak a jégben. Hát az azért van, mert ez a metán jön föl a talajból, és megy ki a légkörbe. A metán erősebb üvegházhatású gáz, mint a széndioxid, és a kutatók azok azt mondják, hogy most értünk el egy ponthoz ebben az évtizedben. Ha ez tovább folytatódik, nem fogjuk tudni megállítani, és akkor bármennyire is szeretnék a nemzetek vezetői, a kormányok lekötni azt, hogy 2 foknál többet nem melegedhet a föld légköre az ember miatt, ez nem fog így maradni, hanem elszalad, és nem fogunk vele bírni. Mik lesznek ennek a következményei? Aszályos évek, aztán özönvízszerű esőzések, hónélküli telek, óriási aszályú nyarak, 40-42 fokos hőmérséklettel, és így tovább, amikor például a mezőgazdaság nem tudja, mit évő legyen, szokták kérdezni a falugazdász hivatalba, hogy és akkor mondja meg a falugazdász, hogy mit vessünk, mert eddig minden évben csak ráfaragtunk, és hát a legújabb vicces válasz az, hogy bukfencet. Viszont komolyra fordítva, ez élelmezési gondokat is felvet. Tehát mi egy olyan részén élünk a világnak, ahol a búza, a kukorica, a szőlő, hozzászoktunk, hogy megterem. És most már ez nem minden évben van így. A tavalyi évben az eső, az idei évben lehet, hogy az aszály fog gondot okozni, és ez mind az éghajlatváltozás számlájára írható. Azt mondják, visszatérve erre a metánra a tudósok, ha ennek csak 10%-a felszabadul, akkor kérdéses, hogy az emberi társadalom túléli-e az előtte álló 100 évet. Ezt a metán felszabadulást én 2009-ben, lehet, hogy pont önöknek nem mondtam már, de az biztos, hogy egy akkori írásomban ez már megjelent, 5 évvel ezelőtt, ez sajnos igaz. Tehát ez sajnos ez a folyamat azóta elindult és gyorsul. A következő gondunk, amiről akkor többet beszéltem, mint amennyit most fogok, az a Földön elérhető energiaforrásokkal volt kapcsolatos. Akkor úgy tűnt, hogy a Földön már nem lehet több olajat bányászni egy évben, mint amennyit akkor bányáztak. Ebben igazam is lett, meg nem is. Igazam lett abban, hogy abból a fajta olajból, amit akkor olajnak hívtak, abból már nem is bányásznak azóta többet, olyan 75 millió hordót naponta, de az a helyzet, hogy azóta másfajta dolgokat is olajnak kezdtek hívni, ugye Churchill mondta, azt a statisztikát hiszem el, amit magam hamisítottam. Újabban az olajkitermelés adatait, hát ha nem is hamisítják, de kozmetikázzák. Ma már olajnak számít a cseppfolyós földgáz, a bioüzemanyag, a nehéz olaj és az olajpala is, amiket amikor én itt előadást tartottam, még nem számoltak bele az olajba. Ezeknek a kitermelésével még nő az olajkitermelés. Még most 82-83 millió hordóról felmentünk 85-86 millió hordóra naponta, de ennek óriási ára van. Olyasmi ez, mint a buta edző, aki azt mondja a futónak, hogy hát papám, eddig rövid távon futottál, 100 méteren kellett beleadni apait, anyait, de most 42 kilométer a táv, most aztán nagyon húz bele rögtön az elejétől. Aki futott már, mi családunkban van futó, az tudja, hogy hosszú távon tartalékolni kell az erőt, és nem szabad rögtön az elején minden erőbedobást megtenni. Hát ugyanígy igaz ez a kőolaj kitermelésére most. Sokan döntéshozók is elhitték azt, hogy azzal, hogy mi az olajpalát meg a palagázt kitermeljük, ami egy újfajta olajféleség és gázféleség, azzal megoldjuk azt a gondot, amiről én 5 évvel ezelőtt beszéltem, megoldjuk azt a problémát, hogy nincs elég energia, és drága az olaj, drága a benzin, drága a földgáz. Csak hogy az történt közben, hogy ezzel az utolsó erőfeszítéssel kimerítettük a katasztrófák kezelésére szolgáló minden tartalékunkat. Körülbelül mostanában, mert gondolom látják, hogy 400 forintról 350-ig is visszament olykor máskor egy liter benzin, azt jelenti, hogy olcsóbb lett a kőolaj is, és ezt a fajta olajat, a palaolajat már nem éri meg kitermelni. Sorra zárják be a palaolajkutakat, és az Egyesült Államokban 3 év óta először most elkezdett esni a palaolaj kitermelése. Ez azt jelenti, hogy nem sokára ismét drágulni fog az olaj, és azzal a gonddal, nehézséggel, amit én 2009-ben előre jeleztem, most fogunk szembesülni. Tehát ez, hogy minden erőfeszítést beleadtunk, és egy újfajta olajféleséget, ami nagyon drága, nagyon környezetszennyező, és nagyon kicsi az energiatartalma a könnyű olajhoz képest, szóval, hogy ezt kitermeltük az elmúlt 5 évben, ezzel nyertünk 5 év haladékot, viszont most sokkal nagyobb nehézséggel nézünk szembe, tehát minden tartalékunkat feléltük, ami ennek az energiaellátásnak szükséges lett volna. Nekünk magyaroknak talán nincs akkora aggódnivalónk, leszámítva azt, hogy ez a világ élete, vagy a magyar politikai élet szempontjából jó vagy nem jó. Mi egy olyan országgal állunk kapcsolatban, olyan országból hozunk be olajat és földgázt, ahol nagyon valószínű, hogy még 20 év múlva is lesz, ugye Oroszországra gondolok. De a világ többi részén nem ilyen rózsás a helyzet. Például az Egyesült Államok a mai napig a Közel-Keletről visz olajat saját hazájába, és ezért különféle kellemetlen háborús helyzetekbe, diplomáciai bonyodalmakba kell, hogy bonyolódjon. Ezért van itt alul ez a felirat. Ez egy amerikai írótól vett idézet átformálása, ugye ő azt írta, hogy a kéz, amely a bölcsőt ringatja. Én pedig azt mondom, hogy a kéz, amelyik az olajcsapot nyitja vagy zárja, most az igazgatja egy picit a világot, én azt gondolom, és döntő hatást gyakorolhatnak mostani lépések a világ jövőjére, arra, hogy mi 5 év múlva tudunk-e még autózni, vagy nem tudunk, és ha igen, akkor milyen áron tehetjük majd ezt. Nem csak az olajról van egyébként szó, ide lehetne sorolni a földgázt, az uránt, a kőszenet, és így tovább. És azt is, ha már így erről beszélünk, hogy vajon Magyarországnak mi lesz a jövőbeli sorsa. Mindannyian tudjuk, hogy nálunk szeretnének építeni egy új paksi atomerőművet, és hát itt érveltek arra is, hogy erre nincs szükség, mások pedig, hogy szükség van rá. Hát az igazság az talán valahol félúton van, lehet, hogy nem a legjobb megoldást választotta az ország, de az biztos, hogy a most működő erőművet 2037-ben bezárják. Hogy akkor éppen ilyen gondjaink lesznek-e, vagy másmilyenek, hogy a túlélésünkért fogunk-e küzdeni, vagy még akkor is autózunk, jövünk, megyünk villamossal, azt nem lehet ilyen könnyen megmondani, de az biztos, hogy azt az erőművet majd pótolni kell, mert az adja az ország villamos áram termelésének a 45%-át. Hát, hogy ezt jól döntötték, vagy nem jól döntötték, ezt majd a jövő fogja megmutatni. Egyelőre a megújuló energiák, úgy mint napelem, szélenergia és így tovább, nincsenek azon a fejlettségi szinten, hogy ekkora nagyságrendű villamos áramtermelést ilyen rövid idő alatt kiváltsanak, de az igazság, mint mondtam, valahol félúton van, azért ezekre is kellett volna, vagy kellene támaszkodni. Azt viszont lehet tudni, így belső forrásokból, mert mi dolgozunk a kormánynak különféle stratégiai anyagokon, hogy mind a kettőre biztos, hogy nem lesz pénz, tehát vagy paksot bővítik, illetve cserélik rá a légierőművet, vagy pedig megújuló energiaforrásokat helyeznek üzembe az országba, a kettő egyszerre nem megy, és nagyon nehéz a középutat megtalálni ebben a kérdésben. Ha a világ jövőjét nézzük, és hogy mit mondtam én itt 5 évvel ezelőtt, akkor hogy sommázzam az akkori állítást, abban igazam lett, hogy a könnyű olajat már nem lehet tovább bővebben, nagyobb ütemben kitermelni. Azt akkor még nem lehetett látni, hogy mi lesz a palaolajjal. Hát a palaolajat 5 évig tudták termelni, és ebben az elmúlt 5 évben úgymond ezt is csúcsra járatták, ebben már nincs tartalék. Tehát most már a lehető legmagasabbra másztunk a létrán, nincs több létrafok. Én azt gondolom, hogy ha a jövőt nézzük, akkor a kőolaj kitermelése az valószínűleg tovább már akkor se fog nőni, ha bármit beleszámítanak a kőolajba, kutyafülét meg macskafarkát is, és nem csak a könnyű olajat, mint ahogy azt tették 2009-ben. A kőszén, abból sajnos még ahhoz elég sok van, hogy az éghajlat változást azt gyorsítsa, hogyan gyorsítja a kőszén az éghajlatváltozást. Ha eltüzelik, széndioxid jut a légkörbe, a széndioxid pedig megköti azt a hőt, ami itt a Földön a napsugárzás miatt képződik, és nem engedi, hogy a Föld kisugározza a világűrbe, vagyis melegíti a Földet, és az éghajlat hosszú távon emiatt változik. Na most, kőszén az nem nálunk van sok, egyébként Magyarországon is, hanem főleg Kínában, Egyesült Államokban és a volt Szovjetunió területén, de ezek az országok egyre bővülő ütemben nyúlnak ehhez az energiaforráshoz, és ne legyenek e felől kétségeink. Tehát, mivel a világ döntő részét Kína látja el ruházattal, meg most már egyre több mindennel, itt a teremben nagyon sok kínai gyártmányt találnánk, ez mind szén alapú gazdaság következménye. Tehát az áramot Kínában főképp szénből állítják elő, a vaskohók szénnel mennek, a legtöbb gyárban szénnel fűtenek, és így tovább. És ez azt jelenti, hogy azért, hogy mi olcsón jussunk bizonyos termékekhez, például nagyon gyanítom, hogy ez az ing, vagy valószínű a cipőm, és így tovább, ami szintén nagy valószínűséggel kínai termék, bár állítólag olasz cipő, de hát ez lényegtelen. Ezeknek a gyártása során rengeteg szenet tüzelnek el, és rengeteg széndioxid jut a légkörbe. Hiába írnak alá a világ kormányai különféle megállapodásokat, hogy nem növelik tovább a széndioxid kibocsátását, sajnos Kína ezt az egyezményt egyelőre nem írta alá, és mivel Kínában van a világ gyártásának a zöme, ott gyártják a legtöbb vacakot, ezért a széndioxid kibocsátás dacára minden egyezménynek évről évre növekszik a Földön, és egyre aggasztóbb híreket kapunk az éghajlat tekintetében. Ez az év volt az, amikor a legvékonyabb volt az északi sarki jégtakaró. És könnyen lehet, hogy nyáron lesznek óriási területek, ahol teljesen elolvad a jég az északi sarkon. És ha elolvad a jég, akkor a helyét tengervíz foglalja el. A jég ugye fehér, visszaveri a napsugarakat, a tengervíz sötét, megköti a napsugarak egy részét, tehát a melegedés gyorsulni fog. Az északi sark nagyon jó mérője, mutatója annak, hogy hol tart az éghajlatváltozás. Van egy unokatestvérem, aki ezzel foglalkozik Németországban, és ő még jobban aggódik, mint én, több ideje van olvasni, és azt mondta, az északi sarkon nagy változásokat fogunk látni. Nagy területen olvad el a jég, akkor készüljünk, mert akkor Európa éghajlata a feje tetejére áll, és nem lehet majd tudni, hogy mi következik. Mert olyanra sem igen volt még példa, hogy Németországba tornádó pusztítson, és gondolom ezt is látták a hírekben, hogy Németországban tornádó volt. Hát az ilyen jelenségek gyakorisága is meg fog nőni. Úgy látszik, hogy a világ az ragaszkodik azokhoz az erőforrásokhoz, amik a Föld mélyén vannak. Tehát az olajhoz, a gázhoz és a szénhez. És addig fogjuk őket bányászni, amíg csak van belőlük, és amíg van, addig nem igen akarunk másra áttérni, pedig ez lenne az észszerű lépés. És hát az előző héten tartott előadásában a kolléga úr, az élelmiszeripari mérnök úr erről sokkal többet mondott, mint amennyit most én fogok. Hát mi most a nyugati világban, és hát általában a világ termőterületeinek a döntő részén olyan fajta élelmiszertermelést folytatunk, aminek a végeredménye nem élelmiszer, hanem szemét. Ezen a képen, hát ezt amíg Budapesten dolgoztam az egyetemen, addig mindig elmondtam, hogy ezen a képen mi van, most már Pécs az ugye vidékot nem kell elmondanom, hogy ez kukorica. Szóval az a helyzet, hogy ez a fajta gazdálkodás, amit mi folytatunk, ez összességében rendkívül ártalmas. Amit itt látnak, az permetezés. És nagy, hát ilyen eltakarással, elkendőzéssel azt mondjuk, hogy amit itt kiszórnak, az növényvédőszer. Hát nevezzük azért ezt nevén, mert ez méreg. Olyan méreg, amiből van egy határérték, ami a növénybe lehet, és azt a határértéket nem lépjük át, akkor ezt a növényt megehetik az állatok, vagy megehetjük mi. De valójában ezek a maradványok, ezek a szermaradványok ott vannak a növényekben. És amikor megnéztem a statisztikát, az 1940-es években gyakorlatilag ebben az országban nem használtak növényvédőszereket, mégis el tudták látni az ország lakosságát élelmiszerrel. Kirívó éhezés az országban nem volt. Persze a szocialista propaganda az azt mondta, hogy 3 millió koldus ért ebben az országban, ami hát van benne valami igazság, de most is vannak, akik rosszul élnek, de akik akkor kenyeret ehettek, az legalább kenyér volt, akik most kenyeret ehetnek, az nem minden esetben és nem mindig kenyér, hanem van benne például olyan, hogy térfogat növelő szer, tehát tulajdonképpen a semmiért fizetünk. Miért van erre szükség? Hát a kenyér két összetevőből áll döntő többségében, az E betűket leszámítva, az egyik az ugye a liszt, a másik pedig a víz. A Liszt az valamennyi vizet tud felvenni, most én nem vagyok pék, de olvastam erről, azt tudom mondani, hogy egy kiló kenyérben nagyjából 50 deka liszt és 50 deka víz van. A térfogatnövelőszert azért kell hozzáadni, hogy már 40 deka liszt is elég legyen, és az felvegyen 60 deka vizet, tehát mivel a víz olcsóbb, mint a liszt, így aztán több van belőle a kenyérben. Hát ez igen egyszerű dolog, és ha az ember kiszárítja a kenyeret, hagyja megszáradni és leméri a mérlegen, akkor kiderül, hogy valóban kevesebb benne a liszt, mint 10 évvel ezelőtt. De ha még csak a lisztből lenne kevesebb, akkor nem is lenne különös probléma. A nagy gondot az okozza, ami közben az elmúlt 60 évben Magyarország termőtalajával történt. Fölteszem, hogy a Tóth úr erről nem beszélt, ezért most én egy picit erről beszélnék. Az 1940-es években a vetésforgónak megfelelően minden hektár magyar földet minden negyedik évben megtrágyáztak, szerves trágyával, mert akkor ebben az országban még voltak olyan állatok, hogy marhák, sertések és így tovább, meg összegyűjtötték a trágyáját és kiszórták a földre. Ma már nagyon kevés az állat, ezért minden századik hektár földet trágyáznak meg egy évben, a többire, hogy azért teremjen, műtrágyát szórnak. Mert mi a különbség a szerves trágya és a műtrágya között? Hát benne van a nevében. Az egyik olyan, amit a természet bele tud illeszteni a saját körforgásába, a másik az pedig olyan, amit az ember maga gyártott, és hát vannak jó, de vannak sajnos káros hatásai is. A szerves trágyában minden nyomelem megtalálható. A műtrágyából a gazdák háromfélét szórnak ki általában, nitrogént, foszfort és káliumot. Ezt a hármat, amelyik persze kell, hogy pótlódjék a talajban, de a többi nyomelemet, szelént, magnéziumot, kálciumot, cinket és így tovább senki nem pótolja. Mert nem mondja neki senki, hogy pótolni kellene. Ezek a szerves trágyában benne voltak. Mert a szerves trágya abból keletkezett, amit az állat megevett, az pedig erről a földről származott. Tehát az anyag körbeforgott. És ezt a régi parasztok jól tudták. Volt egy egészséges szemléletük a világról, ami nekünk már nincs meg. Igaz, hogy a Horthy rendszerben egy hektár búzaföld 2 tonna búzát termett, ma terem hetet is, de ehhez iszonyatos mennyiségű műtrágyát szórnak ki rá. A műtrágyák közül a nitrogén és a foszfor az víz hatására savanyítja a talajt. Magyarország legtöbb talaja savanyú. A savanyú talajokon nincs arányba egymással a negatív és a pozitív oldott ionoknak az aránya. Ez azt jelenti, hogy például hiányzik a kálcium. Ezeken a területeken, ahol savanyú a talaj, és ott élnek emberek, ki lehet mutatni, hogy nagyobb a csontritkulás kockázata időskorban, mert hiányzik a kálcium a talajból. A másik fontos dolog, hogy még régen, mondjuk 1 kiló burgonyában, erre az adatra jól emlékszem fejből, 1 kiló burgonyában 45-50 mg vas volt, mint nyomelem, addig ma ez a szám azt hiszem, hogy 2-3 mg körül van, mert senki nem pótolta. És ugyanezt meg lehet nézni más nyomelemekkel, cinkkel és így tovább, vitaminokkal. Mindegyiknél kiderül, hogy legalább a tizedére csökkent a kultúrnövényekben a nyomelemeknek a tartalma. És ezért van az, hogy ma Magyarországon az embereknek olyan dolgokat kell szedni, hogy ilyen vitaminok, étrendkiegészítők és így tovább. Régen a börtönben, és ez nem vicc, egy ember elélt kenyéren meg vizen, mert abban a kenyérben benne voltak a nyomelemek. Ma, ha valaki kapná ezt a mit tudom én honnan való kenyeret, hát fölfordulna a börtönbe, mert nincsenek meg benne azok a nyomelemek, amik az ő életműködéséhez kellenek. És ez nagyon fontos dolog. Erre rá kell döbbennünk, hogy a természetben azt a körforgást, ami ott létezett az ember nélkül, meg még a régi parasztság közreműködésével is, azt lecseréltük valami egészen másra, savanyítjuk a talajt, kivonjuk belőle a nyomelemeket, és egyúttal tönkretesszük a talaj életet. Mert például a nitrogén az ugyanaz a nitrogén, ami a talajlakó baktériumok egyik anyagcsere terméke. És ezt ezek a baktériumok nem szeretik, különösebben, hogy állandóan a saját anyagcsere termékükkel önti nyakon őket az ember. Ezt senki se szereti, ki is pusztulnak bele jó részt. Magyarországon vannak olyan talajok, amik szinte teljesen halottak már, mert még a Kádár rendszerben, meg az elmúlt években is agyon műtrágyázták őket, és most már szórhatnak műtrágyát, tehetnek vele bármit, az a talaj halott. Ezt egyetlen módon lehet helyretenni, hogyha 20-30 évig minden évben szerves trágyázzák. Gyulai Iván barátom, aki az Ökológiai Kutatóintézetnek a vezetője, ő kitalált egy módszert, ami legalább kiskertekben működik, mi is e szerint műveljük a kertünk egy részét, nagyon szépek az eredmények. 10 év alatt vissza lehet pótolni a talajba minden tápanyagot, nincs szükség vegyszerekre, műtrágyákra és így tovább, és a termés nagyon szép. De természetesen ehhez az a fajta gondolkodás kell, ami mostanában azokból, akik hát ilyen élelmiszeripart művelnek, hiányzik. És természetesen nem csak az a baj, hogy a szerves trágyával visszajutott nyomelemek a műtrágyában nincsenek meg. Az is baj, hogy a szerves trágya túlnyomó részéből humusz lett, a mai műtrágyának meg nincs semmi olyan része, amiből humusz lehetne, ezért ahol mérik, 1861 óta mérik Csongrád mellett egy teljesen átlagos magyar mezőn, egy táblában, hogy mennyi a humusztartalom, és hát érdekes rá odafigyelni, hogy a humusztartalom ezen a táblán az eredetinek az ötödére esett vissza az elmúlt 150 évben. Tehát az iparszerű mezőgazdálkodás a humusz ötödét, a humusz négyötödét eltüntette ebben az országban. Hol van ez a humusz? Hát egyrészt a szelek elfújták, másrészt elvitte a víz és belevitte a patakokba, szóval a Fekete-tengerben van, harmadrészt pedig élettelen talajjá vált, mert elpusztult azzal, hogy nem adunk neki szerves trágyát, ami pótolná a humusz tartalmat. Összességében azt mondta Gyulai Iván a saját kutatásaira támaszkodva, hogy Európában legfeljebb 50 évig folytatható tovább ez a fajta mezőgazdálkodás, utána nem, és akkor nem lesz mit ennünk. Ez nagyon fontos. És ezt azért merem mondani, mert ez nem a saját kutatásom, hanem Gyulai Ivánéké, és meggyőződhettem róla, illetve Márai Géza tanárúré a Gödöllői Egyetemről, és meggyőződhettem róla, hogy így van. Mehetünk tovább. És hát utoljára egy divatos cím, természetesen nem a könyvről szeretnék beszélni, hanem arról a sokféle szennyeződésről, amit a Földnek okozunk. Tehát nem elég, hogy a természeti erőforrásokat feléjük, kivágjuk az erdőket, elpusztítjuk a termőtalajt, kibányásszuk az utolsó ércet, az utolsó energiahordozót is a Föld mélyéből, a tetejébe a Földet megterheljük annyi szeméttel, amit ez nem képes feldolgozni. Ha mutatnék önöknek kinagyítva egy liter tengervízből bármilyen mintát, megdöbbennének, hogy mennyi műanyag darabka van benne. És ez a műanyag, ez megint benne van a nevébe, hát ez egy olyan merénylet a Föld ellen, amit csak az ember tudott elkövetni. A magyar nyelvnek a rendkívüli képfestő képességére hadd hívom fel a figyelmüket. Műanyag, nem valódi, ilyen nem volt korábban. A természet olyan sületlenséget nem alkotott, amit nem tudott lebontani. Csak az ember képes arra, hogy Isten tervével szembe menve nem művelje és őrizze a Földet, hanem olyan anyagokat készítsen, amik aztán soha többet le nem bomlanak, és szívesen mutatnék önöknek olyan halakat, vagy olyan madarakat, akiknek a gyomra tele van olyan műanyag darabkákkal, amiket a tengerbe halásznak ki, mert rikító a színük, csak közben megfulladnak tőle kupakok, palaszdarabok, és így tovább egyéb vicik vacak, ami az ember nélkül nem lenne a Földön. És ez olyan, amit nem tudom, hogy valaha el fogunk-e tudni tüntetni. És ráadásul ebben a műanyagban nagyon sok energia van. Kőolajat teszünk bele, és magas hőfokon formálják ki, és sokkal jobb lenne, ha ezt az energiát, meg ezt az olajat vissza tudnánk belőle valahogy nyerni, ahelyett, hogy szennyezzük vele a környezetünket. De nem csak a műanyagokról, hanem az élővizek szennyezéséről is lehetne beszélni. Mondtam az előbb a töménytelen műtrágyázást. Egy hektár termőföldre régen olyan egy mázsának megfelelő nitrogént vittek ki, azzal, hogy odahordtak 25-30 mázsa szerves trágyát. Ma van, aki 6-7 mázsa nitrogént kiszór a táblájára, és hát nem kell csodálkozni azon, hogy a mellette lévő folyókban, meg a talajvízben a nitrát tartalom megnövekszik, és nem a csecsemőt mérgezné meg, ha inná, hanem engem a felnőtt embert is. Vidéken nincsenek olyan kutak, amikből lehet inni. Azért, mert minden kutat elszennyezett a nitrát, ami a műtrágyázás következménye, meg annak, hogy nagyon sok faluban a mai napig nincs rendes szennyvízhálózat. Olyan területeken, ahol megpróbálták azt, hogy nem műtrágyáznak, 5 év alatt kitisztultak a kutak. Ilyen van például Somogyvámoson a Krisna-völgyben, és ilyen van a mi gazdaságunkban, ahol van egy furott kut, ahol végre a tavaly előtti évben a megengedett határérték alá esett a nitrát, azért, mert mi csak szerves trágyázunk. Hát, ilyen és ehhez hasonló különféle problémák vannak a természet és az ember között. Mehetünk tovább. Hogy ezt az egészet beletegyem egy olyan gondolkodásmódba, amiben mi mostanában próbálunk gondolkodni a munkatársaimmal, ahhoz szeretném elmondani, hogy milyen különbség van a mostani tanulás és tanítás, akár középiskolában, akár az egyetemen, illetve a között a gondolkodás között, amit mi szeretnénk, hogy elterjedjen. Ugye? amikor valaki beül az iskolába, akkor még vannak eredeti ötletei. Még azt hiszi, hogy tud beszélgetni a pillangókkal, óvodáskorában még nagyon sok ilyen érdekes dolga van, aztán ott elmagyarázzák neki, hogy ez nem így van, egy meg egy az kettő, az ott az olvasókönyvben az egy, mit tudom én, az így van, és nem is lehet másképp elképzelni. Tehát az eredetiséget, azt kiölik a gyerekekből. Hát én tudom, a rokonságban nagyon sok gyerek esetében veszem észre, hogy újabban az iskola, mint a gondolkodásról is le akarná szoktatni őket, ami különben nagyon nagy baj, mert a gondolkodás nélkül sokkal nehezebb lesz, mint gondolkodva, de nem tudva valamit. Mert biztos ismerik a viccet, az egyetemi hallgató az, aki mindent tud. A tanársegéd az azt tudja, hogy mi hol van a könyvben, a professzor meg azt tudja, hogy hol van éppen a tanársegéd. Hát így. Így. Nem kell mindent tudni, gondolkodni kell tudni, az sokkal jobb dolog. Ma nem úgy tanítjuk a diákokat, a hallgatókat, és nagyon sokszor a gyerekeinket se, főleg ez a mai kornak a hibája, hogy rohanunk mindenhova, és a gyerek nevelését nagyon sokszor ráhagyjuk olyan dolgokra, amikre nem kellene, például televízió vagy internet, ez két nagyon borzasztó nevelő, aki rossz hatás, vagy amely rossz hatással van a gyerekre. Ezen az egy ábrán szeretném önöknek megmutatni, mi az rendszerben gondolkodni és megérteni a rendszert. 2005-ben végeztek egy vizsgálatot amerikai tudósok, hogy hogyan nézhetett ki New York központja Manhattan azelőtt, hogy az ember ott tömegesen elterjedt volna. Alul van a mai állapot, fölül pedig, amit ők ugye az ásatások során helyreállítottak. Látszik a felső képen, hogy ott is élnek emberek. Ott van pár füstcsík, tehát az indiánok ott vannak. De még ott van az erdő is. Mi a legfontosabb különbség a két rendszer között? Mondom, azt hiszem hármat fogunk találni. Az első. A természetes rendszernek volt ideje kikísérletezni a saját megoldásait. Tehát a természet bölcs, hiszen Isten alkotta a legnagyobb bölcsesség, ami csak létezik a világon, vagy amely csak létezik a világon. Tehát Isten olyannak alkotta, hogy jól működjön. Mi nem másoljuk a természetet, eltüntetjük, nézzék meg, itt alul lényegében a természetből semmi nincs. Tehát a legfontosabb az az, hogy a természet az jól elműködik, ha süti a nap. Ez neki már elég. Ha a fákat süti a nap, a levelek megkötik a fényt, és ebből szőlőcukrot és oxigént állítanak elő. És megnő a fa. És amikor kidől a fa, akkor azon elélnek baktériumok, gombák, amik elrothasztják, és termőtalaj képződik. Új fa tud nőni a helyén, és így tovább. A fa otthont ad a mókusoknak, madaraknak, nagyon sokféle dolog. Tehát a napsütés, a megújuló energia hajtja. Most képzeljék el, hát vannak ilyen filmek, ahol ezt elképzelik helyettünk, ha a mai várost, a mai New Yorkot csak a nap sütné, hogy az működne. Nem. Oda be kell vinni mindenféle energiaforrásokat. Benzint, meg gázolajat, hogy tudjanak a kocsikba tankolni. Aztán áramot, hogy a liftek fölmenjenek a 100. emeletig, mert hát világos, hogy a saját lábán az ember oda nem megy föl. Ha nem lenne áram, nem lennének ilyen magasak az épületek. Az energia olcsósága szabja meg, hogy az ember milyen messzire megy. Ugye itt például fölfele hát akár 100 emeletet is, vagy 200-at. Ha nem lenne ilyen, akkor a fáknak a magassága lenne a maximum, és oda sem ásznánk föl minden nap, mert azért hát az fárasztó. Aztán be kell ide vinni az élelmiszert is, mert magától ebben nem terem meg. Tehát milyen értéket állít elő a felső rendszer? Élőhelyet biztosít sok százezer faj számára. Tiszta vizet, jó levegőt termel, termőtalajt állít elő, és így tovább. Az alsó meg, hát sokan azt mondják, hogy hát gazdaság, mint olyan. Hát az nem egy kézzel fogható valami. A pénz az egy ember által megállapított játékszer. Hát, hogy New Yorkban van a gazdaság egyik motorja, ettől most tekintsünk el. Milyen értéket termel New York? Hát mondjuk a repzenét, és aztán körülbelül itt vége is van. Nagyjából meg van itt egy-két szép művészeti alkotás, Broadway-n, ilyesmi, de olyan értéket, ami kézzel fogható, nem termel. Termel helyette valami mást, amit ha nem vinnének el onnan, akkor belefulladna a város, ez a szemét. A felső rendszer nem termel szemetet. Ami az egyik alrendszerbe szemét, kidől a fa úgymond szemét, az a másik rendszer számára örömforrás, a baktériumok örömmel lebontják ezt a fát, meg a gombák, a lebontó szervezetek. És valami jó dolog képződik belőle, termőtalaj. Ha New Yorkba ott hagynák a szemetet, abból semmi jó nem képződne. Tehát a két rendszer között a három legfontosabb különbség, az egyik a bölcsesség vagy a bölcsesség hiánya, a másik az egyiket megújuló energiaforrás hajtja, a másikat meg nem, és a harmadik az, hogy az egyikben nincs szemét, a másikban meg van. És mindenre nem kell más, csak annak a rendszernek a megismerése, ami itt van. Hát akkor hol rontottuk el? Mert azért New Yorkot se buta emberek tervezték, a világ legokosabb mérnökei működnek benne közre. Hát az van, hogy nem tanulunk a természettől. A természet az az alkotójának a bölcsességét tükrözi. És ha nekünk ez a bölcsesség nem kell, akkor ilyen félc munkákat fogunk csinálni, mint ez itt alul. Működik, de nem az igazi. Tehát ha nem csinálnánk vele sok mindent, akkor nem működne jól. És ez nagyon fontos. Ha Isten legszebb alkotásától, a természettől nem tanulunk, akkor bele fogunk fulladni a saját dolgainkba, mégpedig nem sokára. Ez lenne az, ami a rendszerezett gondolkodásra vezet bennünket. A rendszerezettség. A rendszerekben való gondolkodás. Tehát Isten mindent mérték, szám és súly szerint rendezett el. Mindent. Az ő bölcsessége az határtalan. És mi nem vagyunk hajlandók a műveiből tanulni. Mert azt hiszük, hogy mi jobbak vagyunk, mi többet tudunk. Hát nem így van. Ezekből a rendszerekből ezt a gondolkodást meg kell tanulni. Mehetünk tovább. Hát akkor itt van Lenin, ahogy mondtam, aki egyébként fogná a fejét, hogyha látná, hogy mit műveltünk. Ahogy néha én azt gondolom, hogyha szabad megszemélyesíteni ilyen antropomorf emberszempontú gondolkodással a teremtőt, hát akkor lehet, hogy ő is néha fogja a fejét attól, hogy mi mit csinálunk. És ez azt hiszem, hogy de nem, minket se szabad, hogy boldoggá tegyen. Tehát nem hiszem, hogy mi Isten kedvébe járunk azzal, ahogy most bánunk a világgal. Hát azt mondja, mi a teendő, próbáljunk meg erre most akkor válaszolni. Mehetünk tovább. Tehát először is, ha csak az energiaforrásokat tekintem, akkor a feladat, ami előttünk áll, az hát nem hétköznapi, több annál történelmi, de meg lehet csinálni. Én vagyok rá az élő példa. Magyarországon egy ember naponta ennyi energiát fogyaszt. Ebbe benne van a közvetlen fogyasztás, tehát, hogy fölkapcsolom a villanyt, fűtök, közlekedem, de benne van az is, ami rámesik az ország működtetéséből. Tehát a kórház akkor is megy, ha nem fekszem bent, a vasút is megy, tehát esik rám az ország működéséből valamennyi. Ez az a piros oszlop. Hát jelenleg ez a zöld, ami a megújuló energiákból származik. Mit kell tennünk? Hát nyilván a pirosat csökkenteni, tehát takarékoskodni az energiával, a zöldet pedig növelni. Mehetünk tovább. Ez körülbelül úgy néz ki, hogy ennyit lehet csökkenteni, hogyha az emberek takarékoskodnak, és mindjárt elmesélem, hogy ez nem ördöngőség, meg lehet csinálni, és ennyit lehet megújuló energiákból összeszedni mondjuk 10 év alatt, hogyha az ország ezzel foglalkozik. Ez már egész jó, már majdnem teljesen közel van egymáshoz a kettő, és nem lehetetlenség. Ha ezt mindenki megcsinálja a saját életében, ki kevesebbel, ki többel, ki amennyivel teheti, akkor nyerünk időt arra, hogy a világ felkészüljön arra, amikor majd már nem lesznek a föld mélyén energiaforrások, hanem csak a napenergia lesz, meg a szélenergia, és így tovább. Hát elmondom, hogyan. Nekünk egy tekintélyes méretű családi házunk van, 100 négyzetméter. Kérem, hogy lehet bekiabálni is, bár tehát Istennek szentelt helyen nem, de hát azért csak nyugodtan, hogy mit gondolnak, mennyit költünk fűtésre egy hónapban? Hát 100 négyzetméteres a házunk. Most már sajnos lelőttem a viccet azzal, hogy elmondtam, hogy hát mi ezt megcsináltuk, de én vagyok az élő példa, de mégis mit gondolnak? 10 000, 20 000? 30 000, jó, akkor 10 000, akkor megmondom a számot, 4 000 forintot. Azért, mert a házunk szigetelve van, és egy olyan fatüzelésű kazánunk van, amiben, hát jó, persze nekem könnyű, szokták mondani, saját erdőm van, ugye? De onnan is csak a nyesedéket és a hulladékot vágjuk. Tehát mi mindig csak tisztítjuk az erdőt. Én nem szeretem azt, amit az erdészek csinálnak, most már törvény van rá, csak 1 hektáron lehet kivágni az erdőt teljesen tarra, tarvágásra. Mi ezt se tesszük, hanem kihurcoljuk az erdő szélére sokszor kézzel, és jóformán én most a munkások bérét mondtam fedezetnek erre 4 000 forintra. 15 centi szigetelés van a házon. Jó, most már sokkal nehezebb dolguk lesz, mennyi a villanyszámlánk, és nem mernek mit mondani. Mindenünk villannyal megy a házban, a boiler, a tűzhely és a hűtőszekrény, minden. Mennyi? 1200 teljesen eltalálta, 800 forint, mert van 6 napelem tábla a tetőn, és mi szerződésbe állunk a villamos rendszerrel, mi visszaadjuk, amit mi termelünk, ők pedig adnak, amennyi nekünk kell, és a kettőből egyenleget képeznek. 800 forint a villanyszámlánk, ez a vonal fenntartási díj jóformán. A legkisebb fogyasztású kocsink van, ami még úgy családi méretbe elképzelhető, mert 3-asikreket várunk, úgyhogy hát akármink nem lehet, de 4,5 liter a fogyasztása, és összességében a mi energiafogyasztásunk még ehhez képest is itt van. Tehát mi megtettük azt, úgy mondom, amit lehet, és hát persze messzire vonattal járok. Szóval erről megint eszembe jutott egy történet, bocsássák meg nekem. Azt mondja az amerikai, hogy hát nekünk két kocsink van otthon, az egyik az egy Ford, azzal járok dolgozni, a másik az egy nagy-nagy Lincoln kombi, azzal járunk külföldre. Azt mondja a német, nekünk is két kocsink van, egy Opel, azzal jár a feleségem dolgozni, és van egy nagy Volkswagen kombi, azzal járunk külföldre. És azt mondja az orosz, hát nekünk két biciklink van. És azt mondja neki erre a két másik, és mivel jártok külföldre? Hát leginkább harckocsival. Jó, szóval ezeket a lépéseket meg lehet tenni. Nyilván lakóközösségben nehezebb, mert én ismerek olyan lépcsőházat, aki szeretett volna bizonyos emberek napelemet a tetőre, és egy szavazaton elbukott, de azért nem lehetetlen. Tehát előbb-utóbb erről mindenkit meg lehet győzni. Mehetünk tovább. A másik dolog az az építészet, úgy általában. Tehát amíg a házak nagyobbak, mint a fák, addig baj van. Egyszer még itt laktam Budapesten, és hát én egy panelos környéken laktam, éjjel egy órakor hoztak haza egy táborból, és aki hazahozott, azzal nekiálltunk beszélgetni. Benne a házban 38 fok lehetett körülbelül, kinn az aszfalton 40-41, és sokáig beszélgettünk, mert ugye hát a magyar ember meg az angol ember között az a különbség, hogy az angol az búcsúzás nélkül távozik, a magyar az pedig távozás nélkül búcsúzik, tehát négyszer-ötször elköszöntünk egymástól, és akkor végre tényleg elmentünk, de gondoltam, ez így akkor sem jó, valami baj van a mi nagy 10 emeletes panelházainkkal, és ott rájöttem, hogy mi, hogy a házak magasabbak, mint a fák. Egy ilyen fa, mint ez itt a képen, annyit párologtat, mint egy úszómedence. A Kárpát-medence 90%-os erdőborítottságú volt a honfoglalás korában. Ennek a párologtató hatása annyi, mint az Észak-Atlanti óceáné. Körülbelül 10 fok mérséklő hatást jelentene a legnagyobb nyári melegbe, tehát 35-40 fok helyett 25-30-at, ha ilyen fákkal ültetnénk tele a környéket. És ráadásul azokhoz az ablakokhoz, amik délre néznek, így akkor ez a dolog megnyerhető lenne. Nem volt véletlen, hogy a régi paraszti udvarokban egyrészt volt egy tornác, ami a téli napot beengedte sütni a házban nyáritól árnyékolt, és minden udvarban volt egy nagy diófa. Hát ezek a nagy bölcsességek, rá kell döbbennünk, nem azért van, mert a parasztok azok így ébredtek egyik reggel, hogy ültessünk diófát, hanem mert több száz év alatt hát ez úgy kikristályosodott. Mehetünk tovább. Jó? Ez csak a felirat volt, tehát itt van a fák klímavédő szerepe, ez fontos, menjünk tovább. És a mezőgazdálkodás. Hát itt csak a saját példámat tudom mondani, mert mással nem szolgálhatok. A mi gazdaságunkban 16 hektáron gazdálkodunk, ebből 8 hektár a szántó. Majdnem minden táblán sikerült legalább a felére csökkenteni a műtrágya felhasználást, vannak táblák, ahol egyáltalán nem használunk műtrágyát. Így nézett ki a kaszálónk tavaly ugyanebben az időszakban, és semmi, ezen nincs Photoshop meg ilyesmi, mert tényleg így nézett ki. Hát a kis marháink azok nagy örömmel eszik ezt a füvet. És a mi termés átlagaink talán 5-10%-kal maradnak el attól a gazdaságétól, ami a falu földjeinek a túlnyomó részét rendkívül módon kizsigerelve gazdálkodik. Tehát nekik szokott lenni 70-75 mázsa búza egy hektáron, nekünk 60-62, kukoricában ők a 140 mázsánál tartottak tegnap, tavaly, mi a 110-nél. Hát nem kell, hogy is mondjam, egy év alatt meggazdagodni. Persze a magyar emberben ez benne van, mert tőle minden 10 évben tervszerűen elveszik, amit összeszedett, tehát világos, hogy szeretne hamar meggazdagodni, de hát azért kell gondolni az utódainkra is, akiknek valahogy örökségül kellene hagynunk ezt a földet. Mi olyan növényfajtákat, olyan búzát használunk, például olyan kukoricát, amiket régen kidobáltak mások, tehát tönkölybúzát, bánkuti búzát, piros kukoricát, lófogú kukoricát, azért, mert ezeknek a génmegőrzése nagyon fontos, és azt látom, hogy ilyen kicsi gazdaságokat leszámítva, néhány őrültet leszámítva ezzel az országban alig ha foglalkoznak, és sajnos még hivatalosan sincs ennek akkora visszhangja és támogatása, mint amilyen kellene. Mehetünk tovább. A természettől összességében azt kell megtanulnunk, tehát így most az energiát úgymond megpróbáltam elmondani, hogy mit lehet tenni, próbáltam néhány szót mondani arról, hogy nem ördöngösség az a gazdálkodás, amelyik figyelembe veszi az ökológiát a szántóföldi gazdálkodásban. És most általánosságban szeretném elmondani, hogy vannak olyan folyamatok a természetben, amiket tudunk utánozni. Nem szégyen tőle tanulni, hiszen mondtam, a legnagyobb bölcsesség alkotta a természetet, ne szégyeljünk tőle tanulni. A természetben, mint mondtam, az anyag körbe jár. Ha ezt az anyagkörforgást biztosítjuk mi is a mi gazdasági rendszerünkben, akkor nem termelünk hulladékot. És ha ezt megújuló energiákkal tesszük, akkor már a két legfontosabb feltételnek megfelelünk. Mehetünk tovább. Mesélek egy történetet. A 80-as évek elején egy ilyen jókedvű milliómos meglátogatott egy területet, alig hanem Kolumbiában, nem vagyok benne egészen biztos, de ha erre a szóra, hogy Las Gaviotas, rátetszenek keresni a világhálón, megtalálják az egész történetet. A területet hát már 50-60 évvel előtte kivágott erdő helyén létező ilyen füves puszta, amit itt lehet látni, ilyen pampa borította. Az emberek kezdtek elköltözni, mert se ivóvíz nem volt, se megélhetés, és az egész hely kezdett hasonlítani egy ilyen kietlen, borzasztó helyre, amit hát filmekben is lehet látni. Ez a milliómos úgy gondolta, hogy ő segít az itt élőkön, megvette, nagyon olcsón, $8 volt egy hektár föld, ez is mutatja, hogy aki eladta, az is gondolta, hogy ez értéktelen. A milliómos fölfogadott egy csapat kutatót, biológust, környezettudóst, társadalomkutatót, hogy állítsák helyre, amennyire lehet az őserdőt, és adjanak újra munkát és reményt az itt élő embereknek. És a dolog sikerült. Itt azt látni a képen, hogy ültetik azokat a különleges fenyőfákat, amiknek a gyökerét szimbiózisba, tehát együttélésbe hozták egy különleges gombával, ami megakadályozta, hogy a fa a legnagyobb szárazságba is kiszáradjon. A tűlevelek hullása pedig szép lassan elkezdte képezni az első humuszréteget a földön, és utána már más fajokat is oda tudtak telepíteni. Menjünk tovább. És most ezt nem merem mondani, hogy ez teljesen ugyanarról a helyről való fénykép, de arról a területről való, tehát 40, nem tudom hány év telt el azóta, körülbelül 40, az alatt idáig jutott a dolog, tehát így néz ki. Most a legnagyobb fák azok már elég magasak. Még messze nincs olyan gazdag, mint az őserdő, de a területen már van iható víz, amit egyébként palackoznak, és Bogotában, a fővárosban ott aranyárban adják, mert nagyon szeretik az emberek, hiszen a természet szűri és tisztítja, tehát nem ilyen csinált ásványvíz. És a másik dolog az pedig az, hogy végre van munkalehetőségük az embereknek. Ültettek gumifákat, és a gumi megcsapolásával ezt el tudják adni a gumigyáraknak, és így az emberek vissza tudtak térni. És most már nem elvándorlás van, hanem idevándorlás, mert valakinek eszébe jutott, hogy itt azt a körfolyamatot, azt a körkörös gondolkodást, ami a természetben megvan, meg lehetne honosítani. Na most egy nagyon érdekes dolog. Ugye ezen a területen egy aszott, kietlen puszta van, ami fölött a felhők átrohannak, mert a harmadpont az olyan hőmérsékleten van, amire azok a felhők sose hűlnek le. De az erdő párologtat vizet, és fölötte hűvösebb van, mint körülötte a pusztán. Megérkeznek a felhők, megállnak az erdő felett, és elkezd esni az eső. Japán tudósok erre egy szót használtak, amikor ott voltak, pedig a tudósok fukarambálnak az ilyen szavakkal. Csoda. Pedig nem csoda, csak az ember végre hallgatott a természeten keresztül a Teremtő Isten bölcsességére. Mehetünk tovább. Ahogy ígértem, nem 45, hanem 50 perc alatt próbáltam befejezni. Ahhoz, hogy önök ezt a gondolkodást el tudják sajátítani, amit én itt mondtam, természetesen ennyi idő nem elég. De az biztos, hogy más nézőpontba kell helyezkedni. A más nézőpont az például a cápáké, akik nézik a Titanic című filmet, és azt mondják, egyszerűen imádjuk a happy endet. Hát remélem, hogy én ebben az előadásban szintén tudtam önöknek egy olyan távlatot nyújtani, hogy az elmúlt 5 évben némely felerősödött, némely más irányba fordult folyamat, amelyik rossz fele vezet, ez kezelhető legyen, csak én valójában egyet nem szoktam soha megérteni. Tehát ezt az előadást persze rövidített változatban néhány politikus döntéshozó is hallhatta, hogy ők hova figyeltek, nem tudom, de nem látom a hétköznapokban ezt, és az önök a mi feladatunk sürgetni a közéletben, a tudományban, a mindennapjainkban, és nem, azt hiszem nem rossz, nem káromló azt mondani, hogy és a hitéletünkben megélni azt, hogy mi a földre úgy vigyázunk, mint egy olyan kincsre, amit Istentől azért kaptunk, hogy műveljük és őrizzük. Mert persze mindannyiunkban benne van az, amiről Pál apostol ír a római levélben, amikor azt mondja, hogy nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Hát ez mindannyiunkban benne van, ugye ez a bűnnek a hatalma rajtunk, de Jézus megszabadított bennünket ettől, és hogyha gondoljuk és tudjuk ezt a mindennapjainkban megfogni, megélni, akkor azt hiszem, hogy nem csak az Istennel és a többi emberrel, hanem Isten teremtett világával is megjavulhat a kapcsolatunk. Hogy ez önöknek is sikerülhessen, ahhoz kívánok mindannyiuknak sok sikert és jó egészséget. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Hát most belekényszerít engem egy olyan utcába, amiben nem szívesen megyek bele, mert ez már hittudomány és nem a saját területem, de az biztos, hogy semmelyik teremtményről nem mondja az írás, hogy ezt Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Tehát én ebből gondolom, hogy mi messze fölötte állunk ezeknek a dolgoknak, és azt hiszem, talán a 8. Zsoltárban van valami olyasmi írva, hogy a teremtés az végül is értünk van. Nem úgy gondolom a tökéletességet, hogy mi bűn nélkül valók vagyunk. Ez világos. De nekünk azt hiszem, hogy van olyan képességünk, ami talán az állatoknak nincs, ez a döntés, illetve a jó és a rossz választásának a lehetősége. Tehát azt mondta egyszer egy nagy gondolkodó, hogy hát szegény madarak olyan jól teljesítik Isten tervét, mert nem tudnak más csinálni, dalolnak, és hát ezzel ugye beteljesítik, amit Isten elvár tőlük. De az ember az tud olyat is tenni, amit Isten nem, hogy nem vár tőle, hanem nem szeretne, hogy tegyünk. Természetesen nem ebben a formában gondoltam. De szeretnék sürgősen kimenni ebből az utcából, mert ebben azt hiszem önök mindannyian jobban otthon vannak, mint én.
Még tettek fel kérdést?
Hát, ha gondolja.
Elnézést kérek. Következő kérdésem az lenne, hogy tulajdonképpen az elején, mint ön mondta, hogy rengeteg állat kipusztult, x mennyiség újak létrejöttek, és ugye az élelemmel az emberiségnek problémája lenne. A földet 70-75% víz borítja. Japánárokban 10 km mélységbe, amit nem tudunk, hogy lent mi van. Onnan nem elképzelhető, míg hogy vannak olyan dolgok, amit a tudomány nem fedezett fel, és később is élelmiszer is sorolhatnám fel, vagy olyan dolgok kerülnek a felszínre, amelyeket ma Szókratisz azt mondta, minél többet tudok, akkor jövök rá, hogy milyen kevesen. Tehát ezt nem kell figyelembe venni? Félrejtés ne essék, most nem képeim vannak, hanem kérdéseim.
Nem estem kétségbe, tehát a következő, az a helyzet, hogy ha megnézzük, én azt mondtam, most ezt fogadjuk el, lehet, hogy nem pontos a szám, hogy olyan 20 millió faj él a Földön, meg az ember. Tehát ugye egy faj szemben a többi 20 millióval. Azt a biológusok már most tudják, hogy az ember, mint lény, anyagforgalma, tehát hogy mennyi anyag forog az emberi társadalomba, élelmiszer és így tovább, az megegyezik a többi 20 millió faj anyagforgalmával. Ez azt jelenti, hogy egy nagy aránytalanság áll itt fönn. Tehát nagyobb, mint amilyenre azt mondták a szocialista gondolkodók, hogy ez a kizsákmányoló osztály és a munkásosztály viszonyában van. Tehát ott ezerszeres, meg esetleg tízezerszeres aránytalanságok, de itt milliószoros aránytalanságok vannak. Tehát én azt gondolom, hogy nincs nekünk arra szabadságunk, hogy ezt tovább növeljük. Tehát tovább vegyünk el anyagot a természettől, és azt tovább vigyük bele az emberi társadalomba, hanem inkább önmérsékletre lenne szükségünk. Elmondom azt is, hogy mire gondolok itt. Ha megnézzük, hogy körülbelül mennyiben hasznosul a táplálék, akkor egy növényevő a megevett növény 10%-ából képez húst. És mi a növényevőt megesszük, akkor szintén a növényevő húsának a 10%-ából lesz emberi test. Ez azt jelenti, hogy az eredeti növénynek csak 1%-át hasznosítottuk, a többi 99% az különféle formákban kicsatolódott hő és különféle veszteségek formájában. Ha viszont kevesebb húst tennénk, mint ahogy egyébként a nagyszüleink kevesebb húst tettek, mert nem volt, ha kevesebb húst tennénk, akkor nem gyakorolnánk ekkora nyomást a természetre. Mert a természet nem visel el 7 milliárd embernek akkora nyomását, amekkora most van rajta. Lehet, hogy rövid időtávon ez úgy tűnik, hogy igen, de hosszú távon nem. A természetes rendszert alapvetően a legfontosabb energiaforrás a napsugárzása hajtja. A japán árokban, a Mariana árokban nem hatol le a napsugárzás, tehát ott akkora mértékű tömeg, koncentráció, mint amilyen a sekélytengerekben vagy a szárazföldön van, az már most valószínű, hogy nem képzelhető el. Előfordulhatnak olyan növény- és állatfajok ott, amiket még nem fedeztünk fel, de akkor a tömegben, amire gondolunk, esetleg a kérdés kapcsán nem. A másik pedig, hogy a sekélytengerekben, tehát a szárazföldet körülvevő, körülbelül 100 kilométeres tengerészekben annyira túlhaláztuk az ott lévő halfajokat, hogy bizonyos területeken szó szerint összeomlott az ökológiai rendszer, és nem azért nem kapni halat onnan, mert nem hozzák most épp ide, hanem mert már nincs mit kifogni. Az európai halászflották a 20 évvel ezelőttinek durván kétszeresére hajóznak már ki a tengerre azért, hogy halat fogjanak. Nem tudom, hogy válaszoltam-e a kérdésére, remélem, hogy igen. Hát igazából erre van egy konkrét mérőszám, amit arra találtak ki, hogy az adott erőforrás a működése során hányszor több energiát állít elő, mint amennyit befektettünk a gyártásába, vagy az előállításába. A kőolaj esetén ez a szám most 10, tehát egy egység energia befektetésével 10 egység energiát nyerünk a kibányászott kőolajból. Tehát úgy is mondhatnám, hogy egy hordó olaj energiáját befektetve 10 hordó olajat hozunk fel. Ez a szám napelemekre olyan 25, tehát a napelem gyártásába befektetett energiát a napelem az élettartama során 25-ször visszahozza, és sajnos tartalmaz olyan ritka fémeket, amik miatt a gyártása nehéz, vagy a belőle képződő hulladék feldolgozása szintén nehézkes. Nincs még olyan társadalom a Földön, amelyik úgy állítana elő energiát maga számára, hogy már megújuló erőforrásokkal állította volna elő a saját megújuló erőműveit. Tehát minden ország, ahol ilyenek vannak, az még fosszilis bázison, tehát ősmaradványi erőforrásokkal működő ipar által előállított erőmű, például naperőművek vagy szélerőművek, ez így van, ahogy mondja. De a számítások azt mutatják, ezt német mérnökök számolták ki, hogy 2050-re megoldható lenne az átállás, úgyhogy már megújulók tartják fenn a gyártást is magát, de ahhoz körülbelül most kéne elkezdeni ezt csinálni. Hát még messze vagyunk tőle. Hát, köszönöm a kérdést. A munkatársaimat nem szoktam erről kérdezgetni azért, mert, tehát, hogyan mondjam, aki a barátom is, arról tudom. Tehát azt mondja, hogy most csak a szűk kutatócsoportot nézem, abban van egy nem istenhívő, és három keresztény, és egy olyan ember, aki hisz Istenben, de nem a mi gondolkodásmódunk szerint. Az egyetemen nem szoktam kérdezgetni, nem is vennék jó néven. A korszellemmel hogy lehet összeegyeztetni? Hát olyan, mintha az ember jó erős ellenszélbe próbálna előre menni, ha erről hitet tesz. Márpedig, ha látták, imittam ott, előfordult már, hogy én még régebben tévében voltam ilyen helyen, nem örömmel mentem oda, hanem azért, mert hívtak. És hát ott az ember, ha ezt elmondja, akkor azért szoktak rá ferde szemmel nézni, de hát ezzel nem kell törődni, legalábbis én így gondolom. Az, hogy ilyen, hát én ezt nem ideológiának hívnám, ez attól több. Tehát ez a fajta világnézet, ez nem csak azért fontos, mert az ember másképp tekint a teremtett világra, hanem én azt gondolom azért is, mert egy olyan reményt is adhat, ami egy nem hívő embernek nincs. Igen. És akkor ön mögött van a hölgy. Igen. Hát most, ha meggondolja, és most visszanyúlunk egy pillanatra Ádám és Éva történetéhez, tehát én nem gondolom, hogy Ádám és Éva, amikor kiköltözött a paradicsomból, akkor kamiont bérelt. Ha mi költözünk, akkor már sajnos erre szükség van. Tehát valahogy helytelen a hozzáállásunk az anyagi javakhoz, és hogy ez a hiba vagy elcsúszás, ez hol, hogyan, miért van bennünk ebbe, azért nem megyek bele, mert én ehhez annyira nem értek. De hogy bennünk van, az biztos. De most kikerestem gyorsan a Timóteushoz írt második levelet, amiben azt mondja Pál Timóteusnak, hogy tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek a szeretői. Hát, ez egy nagyon jó kórkép különben, tehát hogyha így meggondolja az ember. Azt persze lehet, hogy mi ne legyünk ilyenek, és akkor már nyilván nem csak az egymáshoz, meg az Istenhez fűződő viszonyban, hanem ugye a természeti javakhoz fűződő viszonyban is, tehát hogy a kapzsiság az ne legyen ránk jellemző. Tehát a világ döntő többségén ezt az elvet, ezt nem vallják, és ezért mindenki inkább többet akar, mint kevesebbet. Hát valószínűleg ez a folytonos gazdasági növekedés kényszere, ez nagyon sokat lendít azon, hogy az ember minél gyorsabban tegye tönkre a földet. A megoldást nem tudom, ahol tudok, beszélek róla, szerintem persze nyilván nem elég, de tehát valahol az lenne a megoldás, hogyha a Isten törvényét azt mindenki betartaná. Én így gondolom.
Igen. Látom a jelenkezőket, csak ehhez kapcsolódóan fogalmazódott meg bennem egy kérdés már korábban, hogy tudósként, keresztény emberként, ugye elmondta, hogy ön hogyan rendezték be az életüket, hogyan rendezték be, és erre bátorít bennünket is. Hogy ez az emberiség szemszögéből ez időnyerés vagy megoldás?
A kérdés jó. Amit én elmondtam, az csak időnyerés. A megoldás az alapvetően például az lenne, hogy ha lenne földjük, akkor próbálnának nem úgy gazdálkodni, hogy én, hanem sokkal jobban. És általában is, hogyha mit tudom én, gyáruk lenne valahol, akkor átállítani erre a körkörös gondolkodásra. Mi az egyetemen azzal foglalkozunk, hogy minél több helyen bevezessék ezeket a folyamatokat. Érdekes, hogy kis falvakban sokkal inkább vevők rá azok, akik vállalkozást szeretnének indítani, hogy például ilyen szellembe készítsenek egy almalék palackozó üzemet, mint mondjuk egy hagyományos szennyezőt, és így tovább, mint mondjuk egy nagy gyár, amelyik már hatalmas befektetéseket eszközölt, és nem akarja megbontani a működését, pedig hamarabb megtérül, a természetnek is jobb, és így tovább. Tehát csak az energia spórolás, takarékosság, az időnyerés. Ezek a folyamatok, ezek viszont a természetes rendszert állítanák helyre. Akár a mezőgazdaságban, akár az iparban, az már nem időnyerés lenne. De hát nyilván persze önök is érzik, hogy ehhez én egymagam kevés vagyok, azért is mondtam a végén, hogy amit tudnak, abban segítsenek. Tehát most nem arra gondolok, hogy mit tudom én, hozzanak nekem pogácsát, hanem arra gondolok, hogy ennek vigyék hírét, hogy van már ilyen. Tehát mi az egyetemen ilyen rendszerek kimunkálásával foglalkozunk, és most 4-et úgy néz ki, hogy el is tudunk ebben az évben indítani. Hát ugye ez a nagyapám úgy fogalmazta meg, hogy ő könnyen el tudja dönteni kivaló parasztnak, odaadja neki a kaszát, aztán ha nem vág bele a lábába, akkor talán még lesz belőle valami. De nem, azt nem javaslom, hogy most tömegesen költözzenek vidékre, azért, mert gondolom a munkahelyük ide köti önöket túlnyomó részt. Inkább a következőről van szó, és ezt hasonlattal kezdem, aztán megpróbálom megmagyarázni a hasonlatot. Ha egy szeméttelep növekszik, arra sok mindent szoktuk mondani, de azt, hogy szép, meg hogy formás, hát azt nem. Ha a gyerekünk nő, mint ahogy a miénk az ultrahangon hétről hétre, hát azon az ember azt mondja, hogy hát az milyen szép. De aztán a gyerek egyszer befejezi a növekedést. Tehát ha a gyerek abban az ütemben nőne, ahogy az első pár hónapban, akkor így az élete végén ilyen kilométeres magasságokat érne el. És hát nyilván ez valahol bölcsen meg van határozva. Van mindennek növekedésre ideje, és arra aztán, hogy ugye beálljon az egyensúly. A városok azok azért növekszenek, mert ott könnyebben előállítani azt a bizonyos GDP-t, amelyik ugye a folytonos gazdasági növekedéshez kell. Ez ettől még nem lesz jó. Konrád Lorenz, aki egy nagyon híres ökológus volt, rákos daganathoz hasonlította a városokat. Ha ez a város olyan lenne, mint az én gyermekem, vagy az erdő, senki nem mondaná, hogy ne nőjön. Nőjön, ameddig csak akar. Lehet ilyen városokat csinálni, mutattam rá képet. És meg lehet azt oldani, hogy persze a mainál szerényebb körülmények között, tehát nincs minden évben Kanári-szigeteki nyaralás, de szerintem nem is kell. A nagyapám az tulajdonképpen Donkanyaron kívül máshol nem volt, aztán mégis egészen jól érezte magát, tehát nem feltétlenül kell a Kanári-szigeteket meglátni minden évben. El tudná tartani a Föld szerényebb körülmények között ezt a 7 milliárd embert, és ezek a szerényebb körülmények egy indiainak hatalmas ugrást jelentenének fölfelé. Nekünk, hát egy picit lejjebb kéne adni, de nem gondolom, hogy nekünk mindenre, amink van szükségünk lenne. Most nekem, a feleségem szerint elvonási tüneteim lesznek, mert most ott kellett hagynom a számítógépemet a szervizbe, mert ugye én azzal dolgozom, ha nem a földeken vagyok, elég nehéz megosztani egyébként az időt, de ettől függetlenül nem biztos, hogy ezt én jól csinálom. Tehát valahogy így, nem tudok jót mondani arra, hogy annyit csináljon, ha már így megkérdezte tőlem, amennyit nem is tudom, ugye a szíve diktál, amennyit úgy érez, hogy meg kell tennie, és jól érzi magát tőle. Ha az annyi, hogy nem megy be a McDonald's-ba, fölteszem, lehet eddig sem ment be oda, hát akkor annyi. Ha az, hogy ön szeretné kipróbálni vidéken, de csak akkor, tehát félelemből, vagy azért, hogy megoldjunk egy problémát, nem szabad vidékre költözni, mert azzal valószínű 5 másikat csinálunk. Van egy pár ismerősöm, aki így kezdte ezt a vidékre költözést, és hát jó, de azért nem ezt képzelte. Tehát erre nem tudok jó receptet adni. Sok mindenről hallottam már ezt, amire ön gondolhat, azok a gyűjtő naperőművek, ahol középen van egy torony, és arra világít rá tükrökkel, a napfényét azzal tükrözi rá tükrökkel a többi kis tükör, ami körülötte van lerakva. Hát az biztos, ha ebbe a nyalába berepül egy madár, akkor gőzzé válik, ez világos. De ha csinálnánk kimutatást, hogy a Földön mi pusztított el több madarat, ezek a naperőművek vagy a macskák, akkor azt hiszem a macskák 1000-szer többel vezetnének, tehát a macskákon is lehet aggódni. Sajnos úgy tűnik, hogy mindennek van káros hatása. Tehát ha komolyra fordítom a szót és megnézem, most tényleg visszanyúlok egy nagyon-nagyon nagy kérdéshez. Ez már Ágoston püspök is feltette, hogy unde malum, honnan a rossz? Miért van az, hogy ha valakit én fejbe akarok csapni egy fadarabbal, az a fadarab ugyanolyan kemény lesz, mint akkor, ha ezt az asztalt készítik belőle. Hát ez a baj. A természetnek vannak törvényei, amik nem változnak egyik pillanatról a másikra, azt szerint, hogy mi jót vagy rosszat akarunk velük csinálni. Hát sajnos bizony a madarakat tényleg abból az értelemben zavarja, hogy elvakíthatja őket. De hát szegény madarakat már annyi minden zavarja a földön. Elvettük a fészkelőhelyüknek a 4/5-ét már gondolom én. Például most nem tudom, megint hírek, tehát azt is gondolom olvasták, hogy Magyarországon lassan nem lesz fecske, mert nincs hova fészkeljenek. Tehát ez is egy fontos dolog. Tehát ilyenekkel meg tudunk segíteni. Én az összes erdőnket teleaggattam ilyen madáretetőkkel, hadd legyenek madarak, mert azok is ingyen napszámosok, és akkor nem kell nekem permetezni, majd ők összeszedik a férgeket. Hát persze ez a naperőmű, ez ebből a szempontból káros, más szempontból meg hasznos. Az a baj, hogy sajnos majdnem nem tudnék olyan erőforrást mondani pillanatnyilag, aminek nincsen káros oldala. nem muszáj kimenni a városból ahhoz, hogy az ember támogasson egy ilyen önfenntartó közösséget. Azt hiszem, a 15. kerületi önkormányzat csinálja azt, hogy szerződést kötött néhány környező faluval, és ott készítettek üvegházakat, meg hasonló, és biokertészetet folytatnak, már amennyire tudnak, hát ez az első években nem mindig szokott sikerülni, de aztán beáll, és megveszik a bölcsöde, az óvoda, meg az idősek otthona, meg minden számára az ott készült, illetve az ott termesztett növényeket, és aztán ott készítenek belőle élet. Ezzel már nagyon sokat segítettek annak a közösségnek, mert régen a város és a vidéke, van is egy ilyen könyv egyébként, Város és vidéke, egy nagy magyar falu kutató írta a 70-es években, neve most nem jut eszembe, eszembe fog jutni majd, és régen ez a szerves egység megvolt. Tehát a vásárcsarnokban nem ördög tudja, honnan való termékeket hoztak, hanem a környékről, mert így volt értelme. És a város az pedig olyan dolgokat adott a falusiaknak, amit azok nem értek rá, vagy nem tudtak megtermelni, például, mit tudom én, lúkő, ilyesmi. Tehát ami itt készülhetett. Tehát volt egy együttműködés a régiók között, ma ez az együttműködés hiányzik. Ha már ez helyreáll, akkor már nem biztos, hogy ki kell költözni, mert ez az ország el tudja magát látni élelmiszerrel még abban a rendszerben is, amiről én beszéltem. Tehát ha kedvet érez ilyenhez, akkor nyugodtan költözön ilyen helyre, de ha nem, akkor nem, ezért nem kell, tehát nem muszáj, hanem erősíteni kell ezt a gondolkodást inkább. Hát ha a világ többi része átállna a megújuló energiaforrásokra, akkor ellensúlyozhatná, igen, de hát ez nyilván nem fog megtörténni. Van egy egyszerűbb módja is ennek, az pedig az lenne, amit én abban az időben még javasoltam az Orbán Viktornak, és azt mondta rá, hogy érdekes, de hát nyilván nem Magyarország fogja ezt elkezdeni. A Kínából származó termékek árába bele kéne szőni azt a környezetszennyezést, amit a termék ára okozott. Csak úgy ide beengedni, ha azt a környezetvédelmi adót Kína megfizeti, és akkor már is kiderülne, hogy a legtöbb termék, amit így gyártanak Magyarországon, olcsóbb. És akkor már nem is jönne ide az a termék. Így kellene erősíteni például a magyar ipart. Erre nincs lehetőségünk, mert tagja vagyunk egy nemzetek fölötti szervezetnek, az európai közösségnek, most az messzire vezetne, hogy jól vagy nem jól, de ilyen rendszerek, ilyen adózási formák bevezetésével ezt lehetne kezelni. És ezt nem én találtam ki, ezt az Egyesült Államokban találták ki környezetvédők. A számítások szerint működne. Ha így kezelné a kérdést mindenki, akkor már előrébb lennénk, ez így van. Tehát legalább időt mindenképpen nyernénk vele. Bár egyébként, tehát nekünk is van a családban olyan, aki Angliában volt ilyen gyerekcsősz, neki kellemetlenebb tapasztalatai voltak. Tehát például olyasmit mondott, hogy mivel ott nagyon régóta már divatos ez a szabadelvű nevelés, ezért a gyereket, ha nem bír magával, akkor nyugtatókkal tömik. Hát nyilván ez a másik út, ami valószínűleg nem jó. Tehát, de nem, én most ezt nem arra mondom, amit ön itt javasolt, hanem csak úgy összességébe, és viszont amit mondott, azzal egyetértek. Én ismertem ezt az idézetet, de nem lennék róla meggyőződve, hogy a munkatársaim nagy többsége ismeri, és nem mernék rá mérget venni. A dolognak az érdekessége az, hogy a tudományban én úgy vettem észre, hogy sokkal jobban fogadják el azt, ha az ember hát ilyenfajta érveléssel, amit én itt próbáltam elmondani, hogy hova vezet mindaz, amiről itt szó van, de annak legalább úgymond hisznek, és azt elfogadják. Annak én külön örülök különben, hogy a jelenések könyvében ez a mondat benne van. Tehát én tudom ezt, hogy ez benne van, a többiek, hát mondom, nem biztos, de ha meggyőzi őket az ember, akkor elfogadják azt, hogy a Földet nem szabad pusztítani. Nem azért, ami a jelenések könyvében van, hanem mert tudományosan ez bebizonyítható. És ismét oda jutunk, hogy van egy olyan igazság, ami a tudományban és az írásban egyaránt megvan, és egyáltalán nem, hogy ellentmond egymásnak, hanem erősíti egymást. És nagyon köszönöm, hogy ezt mondta. A munkatársaimmal nem szoktunk vitatkozni ilyeneken, tehát meg vagyunk győződve, hogy igazunk van, különben nem is dolgoznánk. Meg hát én nem állnék ide ki maguknak valamiféle hazugságokat mondani. Én szívesen vitatkoznék azzal az illetővel, illetve most már nem. 5 éve még szívesen vitatkoztam volna, most már nem érdekel, hát mondja majd. Úgyis hát nagyjából azt lehet mondani, hogy én 5 évvel ezelőtt itt voltam, én merem vállalni, amit akkor elmondtam annak, hogy hát legalább a fele mostanra, hogy már látszik, hogy körvonalazódik, vagy valami hasonló. Nem jó ez, mert azt szokták mondani, hogy rossz hírhozójának ugye a görögök nem szoktak örülni. Volt, amikor a fejét vették, és így tovább. Hát én azért ezt el szeretném kerülni, de az biztos, hogy én is sok ilyenbe belefutottam már, és aztán egyszer odajött hozzám az egyik tanszékvezető az egyetemen, és azt mondta nekem, figyelj csak ide. Ő a környezettudományi tanszéknek a vezetője volt. Azt mondta, neked mindenben igazad van. Még a számaid is teljesen stimmelnek, de minek keverted bele az Istent? Hát ez a baj, nem az a baj, azt mondom, még a számaid is stimmelnek, és igazad van, baj lesz, baj van, rosszul csinál, de minek keverted bele? Hát ennyi, tulajdonképpen erről van szó. Aki általában valamit nagyon harcosan bizonygat, Ott félő, hogy ott valami más lelkiismereti gond van, vagy hasonló. Kiderült már olyan is, voltak tudósok, akik kiálltak amellett, hogy dehogy is, csak tüzeljék nyugodtan a szenet, meg az olajat, nem okoz az semmiféle éghajlatváltozást. És aztán kinyomozták, hogy hát ezeket a olajlobbi pénzeli. Hát persze, így könnyű. Engem nem pénzel senki. Azért kérdezték is tőlem, hogy nem félek. Hát azt szoktam mondani, hát legfélebb vagyon ütnek. Hát most nem félek. Bár most már, hogy így, hát várjuk az ikreket, így már más azért az ember felelőssége is más. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat el kell mondani. És nagyon köszönöm, hogy ezt mondta. Tehát valóban vannak olyanok, akik vagy meggyőződésből, vagy úgy gondolják, hogy igazuk van, vagy azért, mert fizetik őket, de ennek az ellenkezőjét mondják. Hát majd a tények. A tudományban szerencsére ott vannak a tények, és akkor azok igazolják. Hát amiket mondtam, a humusztartalom, az éghajlatváltozás, az energiaforrások fogyása, ezek tények, ezeket a végül is a világhálón bárki utána járhat tulajdonképp. Hogy ebből ki milyen következtetés volna, az persze már az ő dolga. Én megpróbáltam lehetőleg becsületesebben eljárni. Tehát, szóval egy a lényeg, itt most állok önök előtt, szándékosan nem hazudtam, ez biztos. Legfeljebb tévedtem valamibe. Majd újabb 5 év múlva megbeszéljük, hogy miben tévedtem, vagy miben nem.
Gondoltam is rá, hogy ezt megkérdezem, hogy találkozunk 5 év múlva.
Hát rajtam nem múlik. Remélem önökön se. Igen, igen, parancsolja.
De hogy tudjuk, hogy, és ez Ferenc pápa is kihangsúlyozta, hogy örvendetes, hogy a tudomány és a hit viszonylagos közeledése van egymáshoz. Mert hit nélkül nem létezik a tudomány, és a tudomány sem létezik a hit nélkül. Most ez az utolsó gondolatra. De azt érzékelni bennünk, felolvasott a Bibliába, idézőjelben mondom, a végítélet. Most elnézést, hogy milyenek az emberek. És ez nem csak a mi közösségünkre, hanem az egyetemes világra vonatkozik. Akkor azt kell mondanom, hogy ez majd bekövetkezik. Tehát ez az, mert ha nem, akkor azt kell jelezni, hogy ebben egy transzcendentális, tehát egy lelki megújulásnak kell bekövetkezni az egyetemes világba, hogy pozitív irányba haladjunk. Mert egy ember volt már, aki ilyet megteremtett, kétségtelenül Indiába hazász, Gandhit 600 millió ember követte viszonylagos nyugalomba, és egyedülálló személy volt, aki létrehozta azt az Indiát, aki ma 1,2 milliárd.
Nekem minden kollégám körülbelül ezt mondja. Tehát nagyjából igen. Most persze majd, mert voltak olyanok, akik azt mondták, hogy na hát ebbe az olajba azért tévedtetek, mármint hogy mi, és azt mondom, hogy igenis, meg nem is, mert ezt az előadásban elmondtam, erre nem akarok külön kitérni. Viszont az egyik ismerősöm azt mondta, hogy majd 100 év múlva, amikor majd már remélhetőleg egész más berendezkedés lesz a Földön, és ezen az egész válságon túl leszünk, vagy valami egész más környezet, akkor majd azt fogják mondani, hogy hát nem butaság volt azokra hallgatni, akik mondjuk 15 év tévedéssel, de eltalálták azt, hogy mi fog történni, mert 15 év az a világtörténelemben nem nagy idő. Hát az, hogy most egy tudós azt mondja, hogy ez így legfeljebb 30 évig mehet tovább, akkor nem kell 29 év és 364 napulva a fejére olvasni, hogy nem lett igazad, hanem úgy kéne viselkedni, hogy tényleg ne legyen igaza. És hát ez egy ilyen dolog. A tudós ezt nem teheti meg, hogy előírja, hogy a társadalom mit csináljon. Legfeljebb figyelmeztethet. Tehát én ezt próbálom tenni, ahol csak lehet. Ha így megy tovább, akkor sok időnk biztos, hogy nincs. Mondom, a munkatársaim ebben 30 évben szerintem egyet értenének velem. Engedik, nem az a gond, csak tudja az a helyzet, hogy amíg, mit tudom én, sokkal inkább vannak olyan műsorok, hát ezt ne nevezzük műsornak, szóval vannak olyan tévéadások, amikben, hát szóval amatőr valakik, én most döbbentem rá, tehát nem is hiszik el, nekünk nincs tévénk, és egy ismerősömnél vacsoráztunk, és ott ment a tévé, és volt ez a, mindjárt mondom a nevét neki. Éjjel-nappal Budapest van? Igen, na az. És akkor én rádöbbentem, hogy hát tulajdonképpen ebben az országban az a csoda, hogy vannak még fiatalok, akik tanulni meg dolgozni akarnak. Hát ilyen mintával, tehát ha ezeknek a hangoknak a megfelelő helyen lenne szócsövük, például ilyen műsorok helyett, akkor talán könnyebb lenne. De így nem könnyű, mert mi hát maroknyian vagyunk ahhoz képest, amerre a társadalom megy, és valahogy mégiscsak nekünk kell lenni a kovászának. A Szibériába utazik a Lomonoszov Egyetem professzor, hogy életében először szibériai medvére vadászon, és azt mondja neki a jakut vadászna professzor elvtárs, akkor maga tud-e lőni? Hát azt mondja, igen, nem itt vadásztam már, csak itt még nem. Hát jó, rendben, és futni tud-e? Igen, hosszú táv futó voltam még a Vörös Hadseregben, de hát annak már van vagy 20 éve. Nem baj, az elég lesz. Azt mondja, jó. Mennek, és azt mondja, a vadász így megfordul, és hát maga biztos okos ember, mert hát professzor, nem is mondok semmit. Mennek, ott alszik a medve, a vadász oda settenkedik, jó nagyot belerúg, aztán azt mondja a professzornak, futás. professzor így elkezd gondolkodni, hogy minek futok itt a vállamon, a puska megfordul, lelövi a medvét. Azt mondja neki a vadász, professzor, professzor, maga tényleg tud lőni, mert láttam. Futni is tud, mert azt is láttam, de hogy maga nem okos, az biztos. Most hogy visszük el a medvét a faluba?
Hát akkor lezárnánk ezt a mai alkalmat. Köszönjük szépen, Zsolt, hogy eljött, és akkor találkozunk még.
5 év múlva.
Igen. 5 év múlva találkozunk, és akkor szeretettel hívunk mindenkit, ugye most nem 2 hét múlva lesz a következő alkalom, hanem mához 1 hétre délután 4 órakor bibliai jövőképpel című előadásra. Hát jó időtöltést kívánok a nap hátra lévő részére mindenkinek, és mához 1 hétre szeretettel várjuk Önöket.